Krisztusban, szeretett testvéreim, az írástudó kérdésére, melyik az első a parancsolatok közül, ahogy hallottuk, Jézus megfogalmazta az azóta is érvényes válaszát, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, valamint szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És amint hallottuk, a válasz még magának a kérdést feltevő írástudónak is tetszett. Amikor az évközi 31. vasárnap anyaszentegyházunk ezt a részt olvastatja velünk az evangéliumból, akkor nyilvánvalóan az a szándék vezeti, hogy egy elmérkedés erejéig egy picikét nézzünk önmagunkba, és tegyük fel a kérdést, hányadán is állok én a szeretet kettős parancsával kapcsolatban, miként élem meg azt, azokat. Mondandómat pár szállóigének is beillő megállapítással kezdem, mert ezek annyira logikusak, és annyira egyértelművé teszik azt, amiről nekünk itt most elmélkednünk, gondolkodnunk kell, hogy egyszerűen nem tudtam nemet mondani a kísértésnek, hogy ezeket benne szőjem ide mondandóm elejére. A legelső ilyen megállapítás, szinte szállóige jellegű megállapítás így hangzik, minden ember annyira vallásos, amennyire szeret. Szeretet nélküli vallásosság nincs, az fábul vaskarika, önámítás, hazugság. De tovább viszi ezt a gondolatot, tovább építi Avilai Nagyszent Teréz, aki azt mondja, szeretni azt jelenti, elhatároztuk, Isten kedvéért teszünk mindent. És folytatja, azért teszünk Isten kedvéért mindent, mert ő annyira szeret bennünket, hogy ezt mi egyszerűen soha nem tudjuk viszonozni, bármennyire is próbálkozunk. De ez még mindig a fellegekben jár, itt még nincsen egészen konkrétumon megfogalmazva a lényeg, és ezért fontos mondanom a harmadik, ilyen tömör, kiegyszeresedett megállapítást, amely így hangzik, csak konkrét tettekkel tudom megmutatni azt, hogy szeretem Istent, és szeretem fele barátaimat. Szinte vaslogika. Vallásosságomat csak a szeretettel tudom bizonyítani. Szeretni azt jelenti, hogy mindent megpróbálok Isten kedvéért tenni, mert ő előbb szeretett engem. És a szeretet pedig konkrét tettekben kell, hogy megnyilvánuljon. És ezen megállapítást egy konkrét életpéldával szeretném kedves testvéreimnek bemutatni, és pedig abból a megfontolásból, hogy én még mindig hiszek a példáknak vonzó erejében. Dátumhoz kötött a példám, a jezsuita rend ma emlékezik meg, vagy pontosabban minden évben, október 31-én emlékezik meg Rodriguez Szent Alfonz hitvalló testvérről. Ő a 16. századnak egy szentje, olyan nagy szenteknek volt a kortársa, mint Alkantarai Szent Péter, Loyolai Szent Ignác és társai, ott vannak a szószéknek a hátvédén a társak, Borgia Szent Ferenc, aztán Keresztes Szent János, Avilai Nagy Szent Teréz és még sokan mások. És amíg ők úgymond előtérben voltak, és mindenki ismerte őket, és mindenki róluk beszélt, és csodálta őket. Velük párhuzamosan ez a Rodriguez Alfonz Majorka szigetén élt, a palmai jezsuita kollégiumban, ahol egyszerű kapus testvérként élte az életét, és olyan nagy egyéniség volt egyszerű kapus testvérként, hogy kíváncsiak voltak a véleményére káptalanok és hatóságok, tudósok és egyszerű emberek, vívódók és keresők. Sőt, volt egy kiemelkedő lelki gyermeke is, Kláver Szent Péter, a négereknek az apostola. Kláver Péter abban a kolostorban kezdte a noviciátusát, ott lett jezsuita szerzetesség, és élt azzal a lehetőséggel, hogy időnként egy-egy negyed órára beosonjon a kapustestvérhez, hallgassa az ő bölcsességét, épüljön az ő lelki nagyságán, és mind a kettő felismerte a másikban az igazi nagy embert, az Istent szerető embert, az Istent élete középpontjába helyező embert. Alfonz testvér felismerte a másikban a nagy misszionáriust, és ilyenként építette az ő lelkét, Péter pedig felismerte a nagy lelki vezetőt. De nyilván ő sem itt kezdte, a szentek nem pottyannak az égből, senki sem születik szentnek. Annak dacára, hogy Jámbor fiatal ember volt, és nagyon tisztelte a boldogságos szűzanyát, kezdetben mégsem gondolt egyházi pályára, Alkalában tanult, ahonnan édesanyja hazahívta, mert meghalt az édesapja, és át kellett venni édesapjának az üzletét. És ő saját bevallása szerint kezdetben még boldog is volt azért, hogy abba hagyhatja a tanulást, hazament, átvette édesapjának az üzletét, és hát meg is házasodott, két szép gyermeknek, egy lánynak és egy fiúnak lett az édesapja, és hát élte a maga üzletemberi életét, de a mindenható Isten másként döntött róla, kudarc után érte, nem ment sehogy se a vállalkozói élet, de hát ott volt a család, kínlódni kellett, meg kellett mindent mozgatni, hogy a családot eltartja. És ekkor ettől kezdve Isten vette kézbe ennek az embernek az életének az alakulását. 1564-ben egymás után, egy év leforgása alatt elveszítette édesanyját, feleségét, kislányát és kisfiát. Egyedül maradt. Úgy, mint Jób, kitől az Úr elvett mindent a Biblia tanítása szerint. És ő nem lázadt fel az Úr ellen, nem taszította ki az életéből, hanem ebben a mélységes gyászban Isten kezébe kapaszkodott, Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő szent neve, és akkor elhatározta, hogy most már ettől kezdve egészen Istennek szenteli az életét. Lelki atyának tanácsára 1571-ben Valenciában beállt a jezsuiták közé, de kikötötte, hogy csak egyszerű, laikus testvérnek, tehát nem fogja kérni soha a pappá szentelést. És itt a noviciátusban, mert számukra is van valami fajta noviciátus, megtanult elmélkedni, imádkozni, bele szeretett a szónak legszentebb értelmébe az Istenbe. Különösen sokat szokott elmélkedni az üdvözítőnek a kínszenvedéseiről. És hát itt a kolostorban kezdetben ilyen-olyan beosztásokat végzett a beültözés után, és aztán 1580-ban kinevezték kapustestvérnek, és több mint 30 éven keresztül egyszerű kapustestvérként élt. Amikor azt halljuk, hogy kapus, akkor gondolom a szemeink előtt megjelennek a különféle üzletek, vagy gyárakat őrző, vagy bejáratnál lévő ilyen-olyan emberek. Ne tévesszük össze a kolostorok kapusait ezekkel a ma ilyen szolgálatot teljesítő embertestvéreinkkel. A kapus testvéreknek volt szinte a legnehezebb dolguk a kolostorban. Nekik éjjel-nappal, mert nem váltásban voltak kapusok, hanem az volt az ő hivatása, neki éjjel-nappal készen kellett lennie arra, hogy bárki zörget, bárki bebocsátást kérhet a kolostorba. Ugyanakkor neki kellett nagy lelki ráérzéssel kiszűrnie a betolakodókat, az alkalmatlankodókat, vagy a valóban lelki éhséggel kopogókat. Ezeket befogadni nagy-nagy szeretettel, azokat meg úgy tolmácsolni el, hogy ne okozzon az a lelkükben valami fajta maradandó sérülést. Hogy valaki ezt az összhangot meg tudja teremteni a lelkében, ahhoz igen-igen mély lelki életet kellett élnie. Valójában a kolostorba érkezők az a kapusról, a kapus megjelenéséről, lelki hozzáállásáról olvasták le azt, hogy mi is van valójában bent a kolostorban. És hamar észrevették erről az Alfonz testvérről a kolostorba érkezők, hogy ő, amíg egy kaput ugyan őriz, addig egy más kapun gyakran kibejár, és ez nem más, mint az elmélkedésnek az iskolája, a szűzanya és Jézus jelenlétében. Mindemellett nagyon keményen megsanyargatta önmagát. Klável Szent Péternek azt mondta egy alkalommal, sokat virrasztani, keveset aludni, amit álmából elcsíp az ember, azt hozzáadja életéhez és érdemeihez, és ezt ő élte is. Már 80 éves aggasztján volt, amikor újra és újra fölemlegette, hogy egyszer 50 évvel korábban egy negyed órára elszundikált, elaludt. 60 éves koráig Isten szeretetéből, Isten iránti szeretetéből egy száldeszkán aludt önmegtagadásból. Amit önmagától megkívánt, megkövetelt, nyilván nem kérte másoktól, de újra és újra elmondta, hogy mennyire fontos, hogy Istennek a szeretete diktálja minden gondolatunkat, minden cselekedetünket, minden lépésünket, mindazt, amivel foglalkozunk, azt egyszerre hassa át az Isten iránti bensőséges, mély ragaszkodó szeretet, illetve az emberek szolgálatára rendelendő léleknek a mély alázata. Annyira alázatos volt, és annyira tudta szeretni az embereket, hogy 79 éves korában a kolostorban egy nagy ünnepi rendezvény volt, és hogy a meghívottakat le tudják ültetni, még a cellákból is elvitték a székeket a szervezők, és nyilván az ő szobájából is elvitték, de az ő szobájába elfelejtették visszavinni. És ez a 79 éves ember nem volt ahová leüljön, nem volt ahová letegye a ruháit, és csak úgy jöttek rá, hogy mi történt, hogy a következő évben, amikor újra kezdték szedni a székeket, egy ilyen hasonló rendezvényre kiderült, hogy tőle a tavaly vitték el, és még nem hozták vissza. Ha ez nem derül ki, akkor sem mondta volna el soha senkinek, hanem mélységes alázattal, mint valami fajta koldus hallgatott, elfogadta azt, ami van, Isten iránti szeretetből. Ez a mély lelki élet nyilvánvaló, hogy meglátszott rajta, voltak elragadtatásai is, amit ebben a korban a spanyolok nagyon gyanús szemmel nézték, sok-sok embert meg is hurcoltak abban a korban, és amikor elöljárói, hogy nehogy ilyesmibe keveredjen, leíratták vele benső élményeit, akkor nem kellett semmi más tenniük, mint összehasonlítaniuk a gyakorlatban bemutatott alázatos, szerény, szeretettől indítatott életével, és nem történt semmi, mert fölismerték benne az igazi nagy szentet, az igazi nagy embert. Élete utolsó két éveiben igen-igen sokat szenvedett, aztán 1617. október 28-án újra elragadtatásba esett, 31-én reggel tért magához ezzel a kiáltással: Jézusom, Jézusom, és fél óra múlva meghalt, kilehelte lelkét. A hű kapus bement az örök élet kapuján. Nos, kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy halála után nagyon, de nagyon sokan kezdtek érdeklődni ezen melegszívű, udvarias, bizalomkeltő, megbízható, mély lelkületet élő, imádságos ember után. Még többen figyeltek föl azokra a jegyzetekre, amelyeket az ő lelki beszélgetései alkalmával a lelki ápoltjai készítettek a beszélgetésről, és hamarosan be is indult a szentté boldogá, illetve a szentté avatása. 1825-ben 12. Leó boldoggá, és 1888-ban 13. Leó meg szentté avatta. Miért mondtam el ezt az életpéldát? Egyrészt mondtam, én hiszek a példák vonzó erejébe. Egy embert láttunk magunk előtt, akinek az élete úgy alakult, ahogy alakult, de őt élete alakulásában az a gondolat vezérelte, hogy őt szereti az Isten, és ő ezt a szeretetet viszonozni tartozik. Önként, alázatból, engedelmes szeretetből. És nem csak az Isten fele érte meg ezt a bensőséges, mély szeretetet, hanem ez nyilvánvaló horizontális síkon embertestvérei fele is kiáradt, és ez egy olyan egyszerű helyen, mint a kapu. Ezzel valójában azt akarja üzenni nekünk, hogy nincs a szeretetnek egy olyan helye, ahol jobban lehet szeretni, ahol többet lehet tenni a szeretetért. Mindenkinek ott kell megélnie szeretetének a kettősségét, Isten iránti és embertestvérei iránti szeretetét, ahová őt az élet állította, vagy beszéljünk vallásosabban, ahová Isten őt állította, mert Isten állít mindenüvé bennünket. Ez lehet egy intézménynek a kapuja, ez lehet az orvosi rendelő, lehet a katedra, lehet a háziasszonyi teendő, lehet az üzlet, mert hát többen vannak, akik üzletet vezetnek, üzletet működtetnek, mindegy, hol vagyok. A lényeg az, hogy ott próbáljam megélni, és ne álmodjam onnan el magam valahová, máshová, mert aki mindig elálmodja magát, az sosincs ott jelen, és ott sem lenne jelen, ha ne ad Isten oda érkezne, ahová álmai már előre mentek. Nem szabad álmodozni. Mind a két lábunknak élnie kell a földet, egyszerűen, szerényen kiépíteni Istennel egy bensőséges kapcsolatot, elfogadni mindazt, amit ő az életünk folyamán nekünk adni akar, elfogadni szeretettel. És ezzel a szeretettel, amit megéltem vele, embertestvéreim fele fordulni, ami egyszerű szolgálattól elkezdve sok-sok mindent magába foglalhat, a lényeg az, hogy szeretettel legyen minden. És ezért, hogy mindent, amit most itt hallottunk, meg tudjunk jegyezni, mint egy összefoglalásul, befejezésül, megismétlem azt a három gondolatot, amivel indítottam elmérkedésemet. Tanuljuk meg. Minden ember annyira vallásos, amennyire szeret. Szeretet nélküli vallásosság nincsen. Kettő, szeretni azt jelenti, elhatároztuk, Isten kedvére leszünk mindenben, mert sohasem tudjuk őt annyira szeretni, amennyire ő szeret minket. És három, Csak konkrét tettekkel tudom megmutatni azt, hogy szeretem az Istent, és szeretem a fele barátaimat, az embereket. Most ezt tette Rodriguez Szent Alfonz, és ezt a példát próbáljuk követni az elkövetkezendőkben. Amen.